95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány kötelessége mindenben támogatni a nevelőszülőket és rajtuk keresztül a nevelőszülőkre szoruló gyermekeket is, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban. Tisztelt nevelőszülők, figyelem! A kormány szerdai ülésén fontos döntéseket hozott, amely az önök küldetését és munkáját alapvetően érinti. Ez az intézkedés akcióterv, ez három részletből áll, fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, először a nevelőszülői alapdíjakat megduplázzuk, másodszor megerősítheti, hogy a korábbi kedvezőbb kiegészítő díj helyett minden gyermek után megillesse az alapdíj. És végül harmadszor a speciális szükségletű fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülőknek a neveléshez kapcsolódó többletdíjat szintén megduplázzuk. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre, jelentette ki a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor azt írta, Brüsszel kiadta az ukázt, aktiválják a migrációs paktumot, egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni, ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre. Nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem, jelentette ki a miniszterelnök. A nemzeti konzultáció által biztosított támogatással nagyobb súlyt adhatunk szavainknak a brüsszeli vitákban, mint enélkül, jelentette ki az országgyűlés elnöke a kormánypártok országjárásának szerdai nyíregyházi fórumát megelőző sajtótájékoztatón. Kövér László emlékeztetett arra, a napokban a Fidesz által az országban szervezett két kezdeményezés egyike, az az aláírásgyűjtő akció, amely a háború ellen tiltakozik, és szeretné minél több ember támogatását megnyerni a magyar kormány különböző nemzetközi fórumokon folytatott békepolitikájának. Másrészt egy nemzeti konzultáció is zajlik, amely az adókérdésekben megfogalmazott kérdésekre ad majd választ, azaz támogatják-e az emberek a kormány Európában páratlan adócsökkentési politikájának folytatását, vagy a Tiszapárt programjaként kiszivárgó adóemelési politikát szeretnék inkább, hangoztatta a kormánypárti politikus. Az ukrán háborús maffia lebukott, gyakorlatilag a fél ukrán kormány és Volodymyr Zelenszkij elnök közeli barátai öles léptekkel haladnak a börtön felé, jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a kormánypártok országjárásának Sajó Szentpéteri fóruma előtt tartott sajtótájékoztatóján. Mencer Tamás úgy fogalmazott, Ukrajna uniós tagsága amellett, hogy a háborút behozzák Európába, azt is jelenteni, hogy a pénzt megkiviszik Ukrajnába. Az látszik a friss hírekből, hogy annak a pénznek a jelentős részét az ukrán háborús maffia lenyúlja, amit eddig Ukrajnába küldött Európa, és amit még szeretne odaküldeni Brüsszel, mondta. A politikus felhívta a figyelmet, ez is ok arra, hogy nemet mondjunk Ukrajna uniós tagságára, és nemet mondjunk arra, hogy az európaiak, így a magyarok pénzét Brüsszel Ukrajnába küldje. Amellett, hogy mi nem akarjuk a pénzt a háborúba küldeni, nem akarjuk az ukrán háborús maffia gazdálkodását sem segíteni, emelte ki. November 11-éről 12-ére virradó éjjel csak nem 40 gyermeket érintő hányásos hasmenéses betegség tört ki az Egri Bölcsődei és Óvodai Intézmény Jó János tagóvodájában, közölte a hivatalos közösségi oldalán Eger önkormányzata. A szakhatóság vizsgálatainak első megállapításai szerint vírus okozhatta a megbetegedést, értesült a távirati iroda. A jelenlegi adatok szerint közel 40 kisgyermeket és 3 felnőttet érintett a hirtelen kialakuló rosszullét. 3 kisgyermeket a tünetek miatt kiszáradás gyanújával kórházban látnak el, áll az önkormányzat szerdai közleményében. Az önkormányzat közlése szerint a megbetegedettek állapota a kezelések hatására javul, a gyermekek a körülményekhez képest jól vannak. Az intézményben a fertőtlenítést és a szükséges megelőző intézkedéseket már a reggeli órákban elvégezték, írták. Az illetékes egészségügyi hatóság helyszíni vizsgálatot tart az eset kivizsgálása érdekében. Az önkormányzat és az intézmény folyamatosan egyeztet az illetékes szervekkel, a vizsgálat eredményéről a lakosságot tájékoztatni fogják, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Az ország csak nem teljes területén tartósan borult, párás, ködös idő várható. Napközben némileg javulhatnak a látási viszonyok. Kisebb körzetekben, főként délnyugaton a határ közelében és a hegyvidéki tájakon, azonban naposabb lehet az idő, illetve szakadozhat a réteg felhőzet. Legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő. A légmozgás gyenge lesz. A hőmérséklet napközben 5 és 9 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án, vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Egy olyan műsor keretén belül beszélgetünk ebben az idősávban, ahol általában keresztény közösségek mutatkoznak be. Olyan közösségek, amelyekben nagyon fontos a hit. Fontos a testvériség, a lojalitás, az egymásra való odafigyelés. Rendhagyó módon most nem kifejezetten egy keresztény közösségről beszélgetünk. Mégis úgy gondolom, hogy ezeknek a fogalmaknak, szavaknak sokkal komolyabb, ez így nehéz, hogy ezt mondom, de mégis úgy gondolom, hogy sokkal komolyabb tartalma van a lojalitásnak, egymás elfogadásának, az empátiának, a bizalomnak és természetesen a hitnek. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt rádiónk stúdiójában a Regionális Egészségügyért Alapítvány kuratóriumának elnökét, Psenyecki Nagy Klárát. Szervusz, Klári Isten hozott nálunk.
Köszönöm szépen a meghívást, örömmel jöttem.
Azt mondom ugye, hogy Regionális Egészségügyért Alapítvány, így nem biztos, hogy tudják hallgatóink itt ebben a régióban, hogy miről van szó, de ha úgy mondom, hogy Regea Alapítvány, akkor úgy gondolom, hogy nagyon sokak számára ismerős, mind Egerben, mind pedig Miskolc környékén. Miről szól a ti alapítványotok?
Ha hivatalosan akarom megfogalmazni, akkor daganattal érintetteknek adunk pszichoszociális támaszt. Ez konkrétan azt jelenti, hogy olyanoknak, akik megkapták ezt a diagnózist, a családtagjaiknak tudunk segítséget adni az orvosi kezelések mellett, azt kiegészítve olyan korszerű terápiákkal és olyan hagyományos régi módszerekkel, amelyeket elismer az orvostudomány is.
És ebből a két mondatból rögtön érthetővé vált a hallgatók számára, hogy miért mondtam, hogy egy olyan közösség tagjával, alapítványának elnökével beszélgetek, ahol nagyon fontos a lojalitás, az empátia, az egymásra való figyelés, és hát a hit szerintem. Hit nélkül létezhet gyógyulás, Klári?
Nem. Azt gondolom nem, és ez jelenti az Istenben vetett hitet is, és jelenti az önmagában való hitet, és jelenti akár az orvosában, a gyógyulás lehetőségében való hitet is. Tehát ez a hit összetett, de azt gondolom, hogy amit az orvostudomány hozzátehet egy gyógyuláshoz, az körülbelül 50%, és ezt meg is teszik, de a másik 50%-ot saját magának, a gyógyulónak kell hozzátenni.
Beszélgetésünknek egy konkrét apropója is van, Kendőzetlenül címmel, mind Egerben, mind pedig Miskolcon november végén lesz egy nagyon szép program, egy jótékonysági est. Miből fog ez állni?
Ebben az estében két művész, egy zongorista és egy grafikus művész fogja megmutatni önmagát. Megmutatni azt, hogy egy ilyen diagnózison, ami fiatalon, csinosan, szépen érintette őket, hogyan lehet ebből kigyógyulni. Hogyan tudnak felállni ebből a nagyon-nagyon lesújtó helyzetből. Ők már a gyógyulásuk útján járnak, és megvalósítják a terveiket, megmutatják a művészetüket, és szeretnének a művészetükkel, és az eddig megszerzett tapasztalataikkal példát, és hitet, reményt adni annak, aki esetleg egy ilyen helyzet előtt áll még.
Én úgy gondolom, hogy így hallgatóink, ha belegondolnak, hogy a közvetlen környezetükben, esetleg családjukon belül van-e érintett daganatos betegséggel, akkor valamennyien találunk olyat a környezetünkben, aki érintett volt, vagy érintett most is. Ha nem mi megyünk ezen keresztül, akkor lehet, hogy fel sem tudjuk fogni, hogy milyen érzés az ott ülni szemben egy orvossal, aki azt mondja, hogy ez a diagnózis, daganatot találtunk, és vagy műtét, vagy kezelések, de mindenképpen szükség van ilyen irányú útra lépni. Kicsit evezhetek személyes ízekre, Klári. Korábban beszélgettünk mi már itt a stúdióban, nem is egy alkalommal. Miből lehet erőt meríteni, és hogyan lehet talpra állni?
Az én történetem tulajdonképpen egybeforr az alapítvány történetével. Én 2009-ben kaptam egy béldaganat diagnózist. Senki a családunkban és senki a környezetünkben nem volt, aki ilyennel érintett lett volna. Én gyakorlatilag nulláról indultam a daganatos betegségekről való tudásban. Nem is értettem, nem is hittem, hogy hogyan is lehetett ez, hogyan is történhetett ez. Nagyon gyorsan túllettem az operáción, a műtéten, és csak amikor szembesültem azzal, hogy ez nincs kész, és nincs lerakva, és tovább kell dolgoznom azon, hogy meggyógyuljak, akkor kezdtem elkeseredni. Két hétig kisre szálltam az internetből, hogy mindent megtudjak róla. Aztán elkezdtem gondolkodni azon is, hogy hiszen nekem vannak szakember barátaim, ismerőseim, én az előző életemben jól fogalmazom. Szóval addig, amíg nem volt egy ilyen diagnózisom, addig nagyon sok embernek segítettem. És akkor elkezdtem azon is gondolkodni, hogy jó, akkor most megteszünk mindent, amit lehet, de hogy én is aktív részese akarok lenni ennek a gyógyulásnak. És akkor először írtam a barátnőimnek, megírtam, hogy mi a helyzet, aztán elkezdtem nyomozni, hogy hogyan lehetne még segítséget kapni, ráakadtam a Simonton módszerre. Ez azért érdekes, mert valamikor sokkal-sokkal a diagnózis előtt egyszer a nevelési tanácsadóba egy szülő hozta be nekem fénymásolt formában a Simonton könyvet, mert hogy abban kellett a gyereket segíteni, hogy az apukája lett beteg, és hogy ezt a helyzetet valahogy feldolgozza. És hogy úgy tűnt, hogy ez a olvasmány, ez a Simonton könyv, ez segített az apukának, és ezért megajándékozott engem is a anyuka vele. Jó, hát rendben van, van egy halom fénymásolt papír, ezt én szépen elraktam. Beleolvastam, annyira nem izgatott. De amikor kezdtem nyomozni, hogy hogyan lehet gyógyulni, és ráakadtam erre a címre, akkor lázasan elkezdtem kutatni a könyvespolcomon, és akkor megtaláltam. És akkor még nem lehetett megkapni ezt a könyvet, akkor elolvastam, és úgy gondoltam, hogy ez fog nekem segíteni. Megkerestem Magyarországon azt a szakembert, aki ezzel foglalkozott, megtanultam, és elkezdtem vele dolgozni magammal. Aztán úgy tűnt, hogy a lelkem békéje helyreállt. Persze egy csomó feladatot kaptam, hogy rendezzem a kapcsolataimat, próbáljak meg életmódot változtatni, hogy próbáljak meg mozogni, hogy hagyjam abba a napi nem tudom hány kávét, és a többi, és a többi. Tehát sok-sok feladatot kaptam, de hogy elindított egy úton. És amikor eltelt egy év a diagnózisom után, és már azt gondoltam, hogy na jó, ebből én ki akarok jönni, ez most már így rendben van, akkor jött létre az alapítvány, a REGEA, ez 2010-ben volt, és Fodorni Vince Annával, a klinikai szakpszichológussal, aki egyébként munkatársam és barátnőm volt, elkezdtünk dolgozni, először a Simonton módszert. És amikor befejeződött egy csoport, nagy siker volt, de nem akartak elmenni azok, akik a csoportban voltak és érintettek, hanem ők továbbra is együtt akartak maradni, mert megérezték a gyógyító sorstárs közösségnek az erejét. Szóval ez olyan nagyon fontos, hogy legyen, amikor éppen padlón vagy, valakit fölhívni, legyen lehetőséged arra, hogy akár egy egyszerű kezelést, amiről nem kaptál megfelelő tájékoztatást, de valaki elmesélje, aki már ezt végigélte, hogy ezt hogy kell csinálni. És akkor elkezdődött, hogy csináltunk először csak klubot azoknak, akik már végeztek a Simontonban, aztán különböző rendezvényeket, mert hiszen jó volt meghívni orvosokat, jó volt más gyógyító módszereknek az ismerőit, tudóit összeszedni, és ezekkel is megismertetni azokat, akik érdeklődtek iránta. És aztán így jöttek a táborok, jöttek a könyveink, amik azt gondolom, hogy megint fantasztikus, hogy lehet olvasni a két kötetben, Falevelek 1, Falevelek 2 címében, lehet olvasni 80 gyógyulónknak a történetét, és azt is a második kötetben különösen, hogy hogyan dolgozik az alapítvány. Ezekből könyvemutatókat csináltunk, országszerte, Szegedtől Ajkáig, mindenfelé, ahova hívtak, elmentünk. Megpróbáljuk elhinteni azt a gondolatot, ami még mindig ellenkezője él a közvéleményben, hogy a daganatos betegségbe bele kell halni. Nem, nem kell belehalni. Lehet gyógyítani, nagyon jó eséllyel lehet gyógyítani, különösen akkor, ha időben kiderül ez a diagnózis. Ezért nagyon fontos, hogy ne csak a betegekhez szóljunk, hanem az egészségesekhez is, ezért aztán vannak különböző egészségnapok, ahol megjelenünk. Igazándiból ennek a rendezvénynek is, amit most szeretnénk népszerűsíteni, egyik célja azon túl, hogy bemutatjuk a két hölgyet, ahogy gyógyult, hogy népszerűsítsük azt, hogy a daganatos betegség mára már egy olyan betegség, ami gyógyítható.
Csak az a fontos, hogy időben történjen
csak
a felismerés.
Egyrészt, hogy időben történjen a felismerés.
Ha jól értelek, akkor egy teljes életmódváltásra is szükség van ahhoz, hogy az ember akár meg tudjon gyógyulni, de itt beszéltél prevencióról is, mint figyelemfelhívásról, hogy mennyire fontos az egészséges életmód, a sport, a stresszmentes mindennapok. Kérdés az, hogy az ember el tudja-e azt hinni, hogy fel lehet állni egy ilyen diagnózis után, és hogy hajlandó-e tenni azért, hogy abból a megszokott keretrendszerből, amiben éli a mindennapjait, nagyon sokszor rohanással, csupa-csupa olyan élethelyzet adódik, ami tele van stresszel. Fontos a sport, mi az, ami fontos még?
Fontos a táplálkozás, fontosak az egészséges kapcsolatok, fontos a hit, elméről beszéltünk. Fontos az, hogy van remény, és ez azért fontos, mert hogy a legtöbb daganatos betegséget, ha nem is lehet teljesen meggyógyítani, de lehet olyan helyzetbe hozni a gyógyulót, hogy minőségi életet tudjon élni a betegségével együtt. És ez nagyon-nagyon fontos, mert ha ő, neki vannak céljai, ha ő meg tudja valósítani az álmait, ha ő sikerélményt kap, akár csak egy kis kézműves foglalkozáson is, ha ő egészségesen gondolkodó emberek körében van, akkor van esély arra, hogy ki tud jönni testileg is és lelkileg is ebből a betegségből. Ha viszont otthon van egyedül, és szomorkodik, és kétségbe esik, akkor arra van esély, hogy belekerül egy depressziós csapdába, és nehezen fog tudni kijönni belőle. Nem a daganatos betegség diagnózisának a súlyossága határozza meg azt, hogy ő mennyire lesz életképes, mennyire lesz túlélő, hanem az, hogy hogyan áll hozzá az ő betegségéhez. Vannak olyan túlélőink, szép számmal, akik kaptak 2-3 hónapot a diagnózis szerint, és már most 10-15 éves túlélők. Tehát mondhatjuk, hogy ez csoda, mondhatunk róla bármit, de hogy ebben annak az embernek a szándéka, az akarata, a hite benne van, az egészen biztos.
Sok felé kalandoznak a gondolataim. Néhány perccel ezelőtt nagyot nevettünk azon, amikor azt mondtad, hogy az előző életedben. Ugyanakkor nagyon is helyénvalónak érzem ezt a mondatot. Ebben a beszélgetésben különösen, hogy ez egyfajta újjászületés is, amikor az ember elhatározza azt, hogy már pedig én ebből közösség erejével, meg a saját erőmmel, a Jóisten segítségével, de én megpróbálok talpra állni. Valóban egy új élet kezdődik itt.
Ez pontosan így van, és ezért alapítottunk egy minőségi életdíjat, ami azt jelenti, hogy mindenkinek megvan az az időpont, amikor ez az elhatározása megszületett. Nekem csodálatos együttállás van, hiszen a valódi születésnapom egyben esik ezzel a nappal, amikor én úgy gondoltam, hogy na most én megálltam a helyemet, na most én megszülettem, és ez most november 18-ára fog esni ismét, és már most a 16 éves jelvényt fogom magamra föltenni, de vannak olyan gyógyulóink, akik 31 évesek, 26 évesek, 20 évesek, 10 évesek, 3 évesek, tehát, hogy mindenki megkaphatja ezt a jelvényt, amit egyébként viselhet. Azt gondolom, hogy hatalmas motiváció ereje van.
Ha már megemlítettél közösségeket, a csoportnak az erejét, önsegítő csoportok, ahol nyilván szükség van szakember jelenlétére, hogy akár a Simonton módszert, akár egyéb módszereket tudjon megmutatni, bemutatni, amelyek segíthetik a gyógyulást. Egy óriási dolog, azt mondom, hogy a COVID-nak nyilván nagyon sokan a hátrányát látjuk, de van előnye is, hiszen addig csak Egerben és Miskolcon volt elérhető a Rege alapítvány a csoportjain keresztül, ez azonban az online tér kinyílása lehetővé tette azt, hogy szerte az országból, és ha jól tudom, akkor határainkon túlról is megtalálnak titeket. Hogyan működik most online formában?
Többféle módon. Online formában vannak Simonton csoportjaink is, most éppen 2 telt meg, indulni fog még az ősszel. Vannak Simonton klubok, ez azok számára nyitott, akik elvégeztek egy Simonton csoportot, de szeretnének még együtt maradni. Itt megerősítik azokat a módszereket, technikákat, amit a Simonton kínál, és aztán vannak olyan online csoportjaink is, amelyek csak egyszerűen a barátság a szabadidő eltöltésében segít. Ilyen a filmklubunk, és ilyen a tejázós klubunk, ezt így hívjuk, ahol mindenféle a tagokat érdeklő dolgokról beszélgetünk. Beszélgetünk zenéről, a zene gyógyító hatásáról, beszélgetünk állatokról, az állatok gyógyító hatásáról, és sok-sok minden érdekes dologról, ami felmerül, és hát ezek esti időpontban elérhető módon bárki számára rendelkezésre áll, tehát önöket is várunk, akik egyszerűen csak szeretnének ismerkedni ezekkel a közösségekkel.
Ezek nyitott csoportok?
Ezek nyitott csoportok, tehát a utóbbi 2. És hát természetesen a Simontonra is, és a Simonton klubra is bárki, aki jelentkezik.
Azt szeretettel várjátok. Megemlítetted néhány perccel ezelőtt, hogy Falevelek 1 és Falevelek 2 címmel 80 gyógyulás történetet szedtetek egy gyönyörű kötetbe, amit én is olvastam, és megrendítő volt számomra ezeket a tanúságtételeket olvasni. Én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy leírva lássa az ember ezeket a történeteket. Fontos az, hogy megtalálja a megfelelő sorstárs csoportot, megtalálja a szakembereket, akik tudják támogatni, de ha már sorstárs közösség, akkor az is nagyon-nagyon fontos, hogy érintettekkel tudjon beszélni, beszélgetni, vagy hallja az érintetteket személyesen tanúságot tenni arról, ami számukra a legnehezebb volt, mert ezáltal is kaphat erőt, megerősítést, hogy létezik gyógyulás. Egy ilyen lehetőséget kínálunk beszélgetésünk apropójaként november 20-án Egerben, 21-én pedig Miskolcon lesz Kendőzetlenül címmel egy jótékonysági est, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt. Hol lesz ez a két program, és kik lesznek a fellépői?
Nagyon-nagyon szép helyszínünk van. Egerben az Eszterházy Károly Egyetem kápolnájában lesz a hangverseny és a kiállítás. Miskolcon pedig a Főkönyvtárban, II. Rákóczi Ferenc könyvtárban lesz ez a hangverseny és a kiállítás. Az előadóink pedig Kisvirág zongoraművész és Tóth Viktória grafikus művész tervező.
Kendőzetlenül. Ha valaki kap egy diagnózist, kívülállóként úgy képzelem ezt el, hogy lehet, hogy a közvetlen környezete, a családja, a barátai onnétól kezdve nagyon-nagyon erőteljesen fókuszálnak a betegségre. Mennyire maradhat meg az ő identitása, és mennyire válik a környezete számára a beteggé? Ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy túl tudunk-e nézni a betegségen.
Azért nagyon fontos dolog, mert veszélyes csapda lehet. Ha én bele temetkezem abba, hogy beteg vagyok, netán halálos beteg, miközben csak krónikus beteg vagyok, amivel lehet mit kezdeni, amivel tud az orvostudomány mit kezdeni, de ha én mégis úgy gondolkodom magamról, hogy beteg vagyok, hogy extra sok figyelmet kívánok, hogy törődést és kíméletet és minden egyebet, akkor nagyon könnyen bele lehet csúszni abba, hogy ezt veszi a környezetem. Ha gondoskodó, akkor nyilván nagyon fognak gyógyítani, és ez nem jó, mert nem tudom megtenni azokat a dolgokat, amire pedig képes lennék. Ha viszont az agyára megyek a környezetnek, bocsánat a kifejezésért, de végül is ez is előfordulhat, akkor megromlik a kapcsolatom. Akkor sem figyelnek rám, amikor pedig tényleg szükségem lenne. Szóval igen, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy megfelelő legyen az a társas kapcsolat, a családi kapcsolat is, meg a baráti kapcsolataim is nagyon rendben legyenek, mert hogy szükségem van arra, hogy támogassanak. Nem azért, mert elesett vagyok, nem azért, mert halálra ítélt vagyok, hanem azért, mert sajnos ez egy olyan betegség, aminek hullámvölgyei és hullámhegyei vannak. Vannak olyan pontok, amikor nagyon nehéz, és akkor nagyszerű dolog, ha valaki fogja a kezemet. Nagyszerű dolog, ha valakit fölhívhatok és beszélhetek vele. Nagyszerű dolog, ha valaki hitet önt belém, mikor én már azt elveszteni látom. Pont az, amire szüksége van egy gyógyulni akarónak, hogy kapjon figyelmet, tiszteletet, szeretetet, gondoskodást, de amikor már képes lenne valamit megcsinálni, akkor engedjük meg, hogy megtegye, hiszen szüksége van arra a sikerélményre is, hogy én nem egy elanyátlanodott beteg vagyok, hanem olyan valaki, aki ember, és képes vagyok bizonyos dolgokat megtenni, képes vagyok bizonyos erőfeszítéseket megtenni. Ez a sikerélmény nagyon kell, hogy kísérje végig a gyógyulást.
Kendőzetlenül a címe ennek a jótékonysági estnek. Mennyire tabu ma véleményed szerint a daganatos betegség?
Még mindig sokkal inkább tabu, mint ahogy kellene. Egyrészt félnek. Van még olyan elképzelés is, hogy a daganatos betegség fertőző, pedig egyáltalán nem. Van ugye ez a félelem. Félelem a diagnózistól, a kezelésektől, hogy bizonytalan vagyok, hogy vajon eredményes lesz ez a gyógyulás, és ráadásul, hogy kialakul-e egy áttét. Szóval ezek olyan félelmek, amelyek kell, bizony dolgozni kell, és támogatni kellene, támogatni szakmai tudással is, és támogatni emberséggel is. Nagyon nehéz például azt felvállalni, hogy én egy megváltozott testű ember vagyok, mert hogy sokszor a kezelések előhozzák azt, hogy vagy el kell veszítenem a hajamat, vagy olyan sebek keletkeznek a testemen, ami csúnya. Nem gondolom, hogy elveszthetem a nőiességemet, vagy legalábbis azt a hitet, vagy a férfiasságomat is, vagy legalábbis azt a hitet, hogy ezzel még lehet mit kezdeni. Ezek nehéz kérdések, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az a tevékenysége is az alapítványnak, hogy megpróbáljuk visszavezetni az egészségesek táborába azokat az embereket, akik vissza akarnak állni az egészségesek táborába, és pont erre például ez a kendőzetlenül rendezvény, hogy elindulunk a gödörből, a mélypontból, és reményeink szerint most egy csodálatos, két csodálatos produkciót fognak az érdeklődők megismerkedni, meghallgatni.
Mi ott leszünk, várunk mindenkit szeretettel november 20-án Egerbe a Líceum kápolnájába, és november 21-én pedig Miskolcon.
A második Rákóczi Ferenc könyvtárba, az egri rendezvény 16 órakor kezdődik, a miskolci 17 órakor.
Klári, köszönöm szépen neked a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
Köszönöm a lehetőséget, és köszönöm az érdeklődést.
Kedves hallgatóink, Psenyecki Nagy Klárával, a Regionális Egészségért Alapítvány kuratóriumának elnökével beszélgettünk.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. A feltámadt Krisztussal együtt járva egymás testvéreinek érezzük magunkat. Leó pápa homíliája. A Szent Anselm Egyetem legyen a bencés világ nagy testének dobogó szíve. A pápa november 15-én találkozik a filmvilág képviselőivel, színészekkel, rendezőkkel, és a napokban fogadta Robert De Niro-t.
Leó pápa katekézise. A feltámadt Krisztussal együtt járva egymás testvéreinek érezzük magunkat. Szerdán délelőtt az általános audiencián a pápa folytatta a Szent Évi katekézis sorozatát. Krisztus a mi reménységünk, Krisztus feltámadása és a mai világ kihívásai témában. Ezúttal azt elemezte, hogyan hat a húsvéti lelkiség a testvériségre. A meghalt és feltámadt Krisztustól kapott testvériség megszabadít minket az önzés, a megosztottság, az uralkodás negatív logikájától, és visszaadja nekünk eredeti hivatásunkat, egy olyan szeretet és remény nevében, mely minden nap megújul. Jézus azt mondta tanítványainak, az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Olvassuk János evangéliumában.
Credere nella morte e risurrezione di Cristo e vivere la spiritualità pasquale infonde speranza nella vita e incoraggia investire nel bene.
Hinni Krisztus halálában és feltámadásában, és megélni a húsvéti lelkiséget reményt ad az életben, és arra bátorít, hogy a jóba fektessünk, kezdte katekézisét 14. Leó pápa. Segít, hogy szeressük és tápláljuk a testvériséget, ami kétségtelenül a kortárs világ egyik legnagyobb kihívása, amit világosan látott Ferenc pápa. A testvériség egy mélyen emberi tényből fakad. Képesek vagyunk kapcsolódni, és ha akarjuk, hiteles kötelékeket építeni egymás között. Kapcsolatok nélkül, melyek megtartanak és gazdagítanak életünk kezdetétől fogva, nem tudnánk túlélni, növekedni, sem tanulni. Sokrétű, más-más jellegű és mélységű kapcsolatok ezek, de az bizonyos, hogy emberségünk akkor teljesedik ki a legjobban, amikor együtt vagyunk és együtt élünk, amikor hiteles és nem formális kapcsolatokat tapasztalunk meg a mellettünk élő személyekkel. Ha önmagunkba zárkózunk, félő, hogy megbetegít minket a magány és a narcizmus, ami csak érdekből törődik másokkal. A másik embertől ilyenkor csak kapni akarunk, anélkül, hogy tényleg készek lennénk adni, önmagunkat átadni. Leó pápa megállapította. Jól tudjuk, hogy a testvériség ma sem magától értetődő azonnali dolog. Sőt, a sok konfliktus, háború a világban, a társadalmi feszültségek és a gyűlölet érzései az ellenkezőt látszanak bizonyítani. A testvériség azonban nem egy lehetetlen álom, nem néhány önámító vágya. De ahhoz, hogy leküzdjük a minket fenyegető árnyakat, a forrásokhoz kell visszamennünk, főként pedig világosságot és erőt meríteni attól, aki egyedül megszabadít minket az ellenségeskedés mérgétől. A testvér szó nagyon ősi gyökerű, azt jelenti, hogy gondjainkba venni, szívünkön viselni, támogatni és megtartani. Ha ezt minden emberi személyre alkalmazzuk, akkor felhívássá, felszólítássá válik. Gyakran úgy tekintünk a testvéri szerepre, mint rokonsági fokra, vérrokonok között, akik ugyanahoz a családhoz tartoznak. Valójában azonban jól tudjuk, hogy az egyetnemértés, a törés, olykor a gyűlölet még a rokoni kapcsolatokat is tönkre teheti, nem csak az idegenek között. Ez megmutatja, hogy ma sürgősebb, mint valaha végig gondolni azt a köszöntést, amellyel Assisi Szent Ferenc fordult mindenkihez, függetlenül földrajzi vagy kulturális, vallási vagy tanbeli hovatartozásától.
Omnes fratres era il modo inclusivo con cui San Francesco poneva sullo stesso piano tutti gli esseri umani.
Omnes fratres. Ezzel a mindenkit magába foglaló kifejezéssel Szent Ferenc egy szintre helyezett minden emberi lényt, mert felismerte bennük közös emberi méltóságra, párbeszédre, befogadásra és üdvösségre szóló sorsunkat. Ferenc pápa Assisi szentjének megközelítését felkarolva és 800 év után aktualizálva írta meg ezt Fratelli Tutti kezdetű enciklikájában. Ez a Tutti, vagyis mindenki, Szent Ferenc számára az egyetemes testvériség befogadó jele volt. Ez a kereszténység egyik legfőbb vonását fejezi ki, mely kezdettől fogva a jó hírt terjesztette, mely mindenki üdvösségét célozta, sohasem kizárólagos vagy privát formában. Ez a testvériség Jézus parancsán alapszik, abban az új értelemben, hogy ő maga valósította meg, beteljesítve az atya akaratát. Neki köszönhetően, aki szeretett minket és életét adta értünk, mi is szeretni tudjuk egymást és életünket adni másokért, mint ugyanannak az atyának a gyermekei és valódi testvérei egymásnak Jézus Krisztusban. Jézus mindvégig szeretett minket, ahogy János evangéliuma mondja. Amikor közelgett szenvedése, a Mester jól tudta, hogy történelmi ideje végére jár. Tartott attól, ami történni fog, megtapasztalta a legszörnyűbb ítéletet és az elhagyatottságot. Feltámadása a harmadik napon egy új történelem kezdete. A tanítványok pedig teljes értékű testvérekké válnak, miután annyi időt töltöttek együtt, nem csak akkor, amikor megélik Jézus halálának fájdalmát, hanem főként akkor, amikor felismerik, hogy ő a feltámadott, megkapják a lélek ajándékát, és annak tanúi lesznek. A testvérek segítik egymást a bajban, nem fordítanak hátat a szükséget szenvedőnek. Együtt sírnak és nevetnek az egység, a bizalom, a kölcsönös egymásra hagyatkozás távlatában. Ez a Jézustól tanult dinamikával működik, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.
La fraternità donata da Cristo, morto e risorto, ci libera dalle logiche negative degli egoismi, delle divisioni, delle prepotenze e ci restituisce alla nostra vocazione originaria.
A meghalt és feltámadt Krisztustól kapott testvériség megszabadít minket az önzés, a megosztottság, az uralkodás negatív logikájától, és visszaadja nekünk eredeti hivatásunkat, egy olyan szeretet és remény nevében, mely minden nap megújul. A feltámadott megmutatta nekünk az utat, amin együtt kell járnunk vele, hogy mind testvéreknek érezzük egymást, zárta szerda délelőtti katekézisét Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Leó pápa homíliája. A Szent Anselm Bazilika és Egyetem legyen a bencés világ nagy testének dobogó szíve. Rómában az Aventinus dombon fekvő Szent Anselm bencés bazilika felszentelésének 125. évfordulója alkalmából Leó pápa november 11-én, kedden délután 5 órakor hálaadó szentmisét mutatott be, hogy a templom és az Ateneum folytassa az alapító 13. Leó pápa művét.
Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa.
Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, idézte beszéde kezdetén Jézus szavait Leó pápa, miközben megemlékezett a templom felszentelésének 125. évfordulójáról, amelye 13. Leó pápa erősen kívánt, és aki támogatta is annak megépítését. Az volt a szándéka, hogy ez az épület a hozzá kapcsolódó nemzetközi kollégium épületével együtt szolgálja a bencések jelenlétének megerősítését az egyházban és a világban, a bencés konföderáción belüli egyre nagyobb egység révén. Ezért vezették be a prímás apáti tisztséget is. 13. Leó pápa meg volt győződve arról, hogy Szent Benedek ősirendje nagy szolgálatot tesz Isten egész népe javára az 1900-as századforduló kihívásaival szemben, tanította Leó pápa. A szerzetesség ugyanis kezdeteitől fogva határmenti valóság volt, amely arra ösztönözte a tagjait, hogy az ima, a munka és a szeretet központjait hozzák létre az elrejtett és elérhetetlen helyeken, miközben sivár területeket műveltek meg kemény munkával, és az ott felépített monostorok egyre inkább a felvirágzás, a béke, a vendégszeretet és az egység helyeivé váltak. Mai korunk is kihívásokkal néz szembe, folytatta a pápa. A mostani gyors változások korábban soha nem látott kérdéseket vetnek fel. Ez a mai ünnep arra emlékeztet minket, hogy Péter apostol és Benedek példája nyomán mi is csak úgy tudunk válaszolni a kihívásokra, ha Krisztust helyezzük életünk és küldetésünk középpontjába, a megváltóba vetett tevékeny hit és az elkötelező ima erejével. Ez a küldetés itt sokféle módon valósul meg, először is a liturgiában, majd a lectio divinában, a kutatásban, a lelki gondozásban, a világ minden tájáról ideérkező szeretetesek bevonásával, valamint a legkülönbözőbb hátterű és helyzetű papok, szerzetesek és világiak iránti nyitottsággal. A bencés monostornak, az Ateneumnak, a liturgikus intézetnek és az egyházzal kapcsolatos lelkipásztori tevékenységnek Szent Benedek tanításaival összhangban egyre nagyobb szinergiában kell fejlődnie, mint az Úr szolgálatának hiteles iskolája, ahogy Szent Benedek írta regulájában.
Per questo ho pensato al complesso in cui ci troviamo come a una realtà che deve ambire a diventare un cuore pulsante nel grande corpo del mondo benedettino, con al centro, secondo gli insegnamenti di San Benedetto, la Chiesa.
Ezért Leó pápa úgy gondol erre az egész épület együttesre, mint amelynek a bencés világ nagy teste dobogó szívévé kell válnia, amelynek középpontjában Szent Benedek tanítása szerint maga az egyház áll. A Szent Anselm Egyetem legyen az a hely, ahonnit minden elindul, és ahová minden visszatér, hogy igazolást, megerősítést és elmélyülést találjon Isten előtt, ahogyan Szent II. János Pál ajánlotta a centenáriumi ünnepségek során Szent Anselm gondolatával, az isteni misztériumok ismerete nem annyira az emberi zsenialitás vívmánya, hanem inkább Isten ajándéka, amelyet ő az alázatosoknak és a hívőknek ad. Leó pápa reméli, hogy ez egyúttal egy prófétai üzenet is, amelyet az egyetem az egyháznak és a világnak ad a kapott közös küldetés beteljesüléseként, hogy Isten magának szerzett népe legyünk, hogy hirdessük annak csodálatos tetteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el minket. A felszentelés az épületet találkozási helyét teszi, a tér és az idő, a véges és a végtelen, az Isten és ember között, nyitott kapuvá az örökké valóság felé, amelyben a lélek választ talál a pillanat körülményei és a tágabb horizont közötti feszültségre, amely megnyit minket a jövő felé, mint a minket vonzó végső ok felé, ahogy Ferenc pápa tanította az Evangélii Gaudium kezdetű apostoli buzdításában. Ez a mi életünk és minden ember életének tapasztalata ezen a világon, miközben azt a végső és alapvető választ keressük, amelyet nem a test és a vér tár fel nekünk, hanem csak a mi mennyei atyánk, mert végső soron Jézus Krisztusra, az élő Isten fiára van szükségünk. Arra kaptunk hivatást, hogy őt keressük, és ő hozzá vigyük mindazokat, akikkel találkozunk, legyünk hálásak az ajándékokért, amelyeket ránk árasztott, és mindenek előtt a szeretetért, amellyel megelőzött minket.
Questo tempio allora diventerà sempre più anche un luogo di gioia, in cui si sperimenta la bellezza di condividere con gli altri ciò che gratuitamente si è ricevuto.
Ezáltal ez a templom egyre inkább az öröm helyévé válik, ahol megtapasztaljuk annak szépségét, hogy megosztjuk másokkal azt, amit mi is ingyen kaptunk. Zárta homiliáját Leó pápa a Szent Anselm templom felszentelésének 125. évfordulóján bemutatott szentmisén. Első alkalommal lépte át Teát pápa Szent Anselm temploma küszöbét, hogy megünnepelje annak évfordulóját, valójában azt a kívánságot, amelyet 13. Leó pápa sohasem tudott teljesíteni korának nehéz politikai viszonyai között. 1900. november 11-én szentelték fel az új templomot a híres középkori bencés szerzetes Szent Anselm tiszteletére, és noha a templomépítés 13. Leó pápa maga kezdeményezte, és elő is teremtette hozzá szükséges anyagi forrásokat, ő nem hagyhatta el a Vatikán területét. 13. Leó pápa korábban három bencés intézményt hozott létre az Aventinuson emelt új épület együttesben. Újra megnyitotta az ősi Szent Anselmo kollégiumot, megalapította a Szent Anselmo pápai Ateneumot, és létrehozta a bencés konfederációt annak székhelyével együtt.
Leó pápa november 15-én találkozik a filmvilág képviselőivel, színészekkel, rendezőkkel. Szülővárosában, Chicagóban élő régi barátai szerint Robert Francis Prevost mindig is szeretett filmeket nézni. Ebben a jubileumi évben 14. Leó pápa szeretné elmélyíteni a párbeszédet a filmvilággal, különösen a színészekkel és rendezőkkel, feltárva azokat a lehetőségeket, amelyeket a művészi alkotás kínál az egyház küldetése és az emberi értékek előmozdítása számára. A pápa ezért november 15-én szombaton 11 órakor fogadja a 7. művészet képviselőit az apostoli palotában. A találkozó előkészítésenként a Kulturális és Nevelési Dikasztérium egy közleményben hangsúlyozza, hogy 14. Leó egy videó üzenetben beszél majd néhány számára jelentős műről. A találkozót a Kulturális és Nevelési Dikasztérium szervezi, a Kommunikációs Dikasztériummal és a Vatikáni Múzeumokkal együttműködve. A mozi világát számos nemzetközi személyiség képviseli majd. November 7-én pénteken délelőtt Robert De Niro a Vatikánban járt, és találkozott 14. Leó pápával. A több száz film sztárja 48 órát töltött Rómában, ahol Gualtieri polgármestertől átvette a Lupa Capitolina, a kapitóliumi farkas kitüntetést, amely Róma városának legnagyobb elismerése. Nevetve fogadták egymást a pápával, ami abból fakad, hogy egy olyan arcot látsz, amelyet már százszor láttál képernyőn és magazinokban, és most személyesen is találkozol vele. A pápa köszöntötte a színészt: jó reggelt, örülök, hogy megismerhetem. Én is, válaszolta Robert De Niro. A rövid audienciára az apostoli palotában került sor, a pápa zsúfolt programja közepette. Egy angol nyelvű rövid beszélgetés, egy fotó öt társával, két gyermekével, Drenával és Julian Henryvel, valamint üzlettársaival, akikkel De Niro éppen megnyitott egy szállodát és egy éttermet Rómában, és végül egy rózsafüzér ajándék a pápától a jelenlévőknek. Így zajlott a pápai audiencia. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Az úton te erőt ad. Verse.
Rónai György, Yggdrasil. Yggdrasilfa, Yggdrasilfa, karolj engem ágaidba, világrejtő lombjaidra fektes engem, Yggdrasilfa. Fejem alatt puha párna bolyhos csönded éjszakája, fehér esőd villogása, nappalaim ragyogása. Madaradnak fogadj engem, koronádba énekelnem. Sűrű sátrat vonj felettem, a keselyű rám ne lejjen. Nincs mit féljen a haláltól, akit a te lombod ápol. Véd a kártól, óv a gyásztól, pusztulástól, elpalástól. Mert ágaid sosem asznak, örök forrás él alattad. Őszök jönnek, erdők halnak, de te mindig fiatal vagy. Yggdrasilfa, veled egyé váljak én is, gyökereddé, ágaiddá, leveleddé lombosulva, mindörökké.
Rónai György Yggdrasil című versét Sárosi Kinga mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
A nap imája.
Teremtő Istenünk, te úgy rendezel mindent, hogy aki felfuvalkodhatna a neki juttatott ajándék miatt, az alázkodjék meg hiányai miatt. Egyszer kegyelmeddel fölemelsz valakit, más dolgokban meg megalázod. Uram, add, hogy jól gazdálkodjunk sokféle kegyelmeddel, legyünk meggyőződve arról, hogy a nekünk juttatott adományok voltak épp másoké, mivel az ő javukra adattak. Add, hogy a szeretet által kölcsönösen szolgáljuk egymást. Ennek során megértjük, hogy mások adományai egyben a miénk is, és saját adottságainkat is úgy ajánljuk fel másoknak, mintha valamennyi az övék volna.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugároz.